És most... Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Hát két szerda kimaradt az élő műsorok sorából, bízom benne kicsit, hogy hiányoltak minket, de újra itt vagyunk. Ma este egy olyan kedves vendéget hívtam, aki bizonyítja, hát egyrésztről azt, hogy minden rosszban van valami jó, hiszen egy olyan projektben ismerkedtem meg vele, ami hát eddigi életem talán eddigi legmegkérdőjelezhetőbb, de mindenképpen rossz emlékű szakmai feladata volt. Mégis ő egy nagy nyereménye ennek a projektnek, és aztán azért is hívtam őt, mert egy hatalmas karrierváltás után van egy korporét létből egy teljesen más vízre evezett. Ezt fogjuk a következő egy órában boncolgatni és végigbeszélni. Szeretettel köszöntöm ma este Englert Róbertet.
Én is sok-sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és végtelen hálás vagyok érte, Kriszta, hogy itt lehetek.
Újabban nagyon gyakran találkozunk, összeterel minket a sors itt és ott. Amikor az ember úgy nagyjából el kell, hogy döntse, hogy mit is szeretne az életével csinálni, akkor ilyen 17 éves kora körül jár, érettségire készül, és minden arra mutat, hogy meg kell mondanod, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. Te mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nekem azért ez eltartott egy darabig, mire kitaláltam, hogy milyen irányba menjek és mozduljak. Végül azért valahol volt egy olyan érzetem, feljött egy olyan gondolat, hogy vállalati szférába szeretnék dolgozni. Érdekel a vállalatirányítás, érdekel a cégvezetés, úgyhogy közgazdásznak mentem Veszprémbe a Pannon Egyetemre.
A papád orvos, ugye?
Édesapám élelmiszeripari mérnök.
Akkor ki az orvos? A mamád az orvos?
Audiológusként végzett édesanyám, tehát 15 éve dolgozott ápoló nőként is egyébként. És itt rögtön egy dolog, ami talán nagyon fontos, hogy én láttam őt, mert bent voltam valamiért többször a kórházban, és láttam, hogy ő hogy beszél az emberekkel. És feltűnt már egészen fiatalon, hogy nagyon szépen beszél velük. És én azt láttam, hogy varázsereje van, mert hogy ez minden ajtót kinyit. Ha nem is mindig sikerül, de próbáltam elcsenni tőle.
Ezért vagy te ilyen kedves ember?
Azt gondolom, hogy az alaptermészetemet illetően igen, meg szokták kérdezni, ugye nyilván, mert hát, ki fog derülni mindjárt, hogy mivel is foglalkozott
folyamán.
És meg szokták kérdezni, hogy akkor te mindig ilyen nyugodt vagy, és mindig azt szokott lenni a válaszom, hogy egészen addig, amíg a strandrapabda pályán kétszer nem ütöm ki a labdát.
Ezek szerint strandröplabdázol is.
Igen, tehát azt mondom, hogy az embernek az alaptermészetét nem biztos, hogy bármi meg tudja változtatni. Nyilván ugyanúgy az ember lehet tühös, vagy lehet mérges, de szerintem a legfontosabb az, hogy mennyi időbe telik neki, és milyen minőségben megy vissza az alapjáratára, és hogy úgy általában, hogy éli a mindennapjait.
De ezt akkor még biztos nem tudtad ennyire. Lettél egy közgazdász.
Így van. És nekem megvolt ez az érzetem, hogy akkor meg pontosan próbáltam struktúrálni, hogy akkor én milyen feladatot szeretnék magamnak, és hogy mit szeretnék irányítani, és mit szeretnék csinálni, és hogy milyen grádicsokon szeretnék majd menni, vagy feljutni, vagy lovagolni rajta. És az is megvolt, hogy én kitűztem magamnak, hogy 35 éves koromra akkor ezt szeretném elérni. És valami oknál fogva...
És ezeket így? Tehát, hogy mit tudod? Tehát, hogy pozícióban határoztad ezt meg? Bevételben? Gépkocsiban? Ingatlanban?
Volt egy képem. Volt egy képem arról, hogy Robi hogy fog kinézni 35 évesen, és mit csinál, és hát gondolhatod, hogy azt csináltad, de hogy azt csináltam. Tehát, hogy sokkal előbb jöttek ezek a dolgok. Már a szó utólag azt mondom, legjobb értelmében véve át is estem a ló másik oldalára, mire azt gondoltam, hogy fel fogok rá ülni. És ami viszont egy nagyon-nagyon fontos dolog volt már ilyen 17-18 éves korom körül, hogy akkor még ugye nem tudtam megfogalmazni ezt magamnak pontosan, most hál' Isten, mostanra már megtudom, hogy engem mindig érdekelt, hogy mi a dolgok mögött megbújó legvégső érték.
Ezen morfondíroztál tényi korodban?
Igen. Tehát a lényegi kérdések, hogy honnan jövünk, kik vagyunk, hova tartunk, nekem mi a személyes feladatom ebben az életben, ez feljött, csak komolyan volt róla semmilyen fogalmam, keresésben voltam.
Inkább ilyen osztályközpontja, buli szervező motor voltál, vagy mindig inkább ez az elvont, az olyan művész lélek, mondják rá,
abszolút,
fiatal?
Abszolút központi.
Központi.
Abszolút központi. Tehát mentem előre, és húztam magam után az embereket. Esetenként akkor is, ha nem a legjobb irányba indultam.
Hát mindegy, hát próbálkozni kell, mire az ember tudja, hogy hova jut. Amikor mi megismerkedtünk egymással, az valamikor, én nem is tudom, 2010 körül lehetett.
12.
Kettő. Akkor te a Design Terminálnál voltál az első számú vezetője.
Így van. Tehát ezt megelőzte még az, hogy utána lediplomáztam, elmentem egy kicsit kalandozni. Éltem Ausztriában, Angliában, Spanyolországban, és amikor azon gondolkoztam, hogy akkor hogy rendezzem be az életemet, és hol, akkor egy nagyon kedves barátom felhívott, és mondta, hogy itt van egy munka lehetőség. Elkezdtem dolgozni egy kommunikációs cégnél a Balaton régióban. Nőtt a cég, voltak változások, és rövid idő alatt ügyvezető lettem, oda jött hozzám.
Véletlenül.
Oda jöttek hozzám a tulajdonosok, és akkor azt mondták, hogy holnaptól változás lesz, és te leszel az ügyvezető, és akkor azért így hátam mögé néztem egy pillanatra, hogy és hozzám beszélnek, hogy ez tényleg így működik. És akkor elkezdtem, és azt gondolom, hogy jól működött a dolog, mert hát ettől számítva kb. Másfél éven belül kaptam Budapestről egy meghívást egy állásinterjúra, és akkor 29 éves lettem az akkori közigazgatás és igazságügyi minisztérium egyik gazdasági társaságának a vezetője.
Amiről mindenki azt gondolta biztos, hogy hát tiéd az egész rokonság, meg egyáltalán az ember nem, tehát az emberek jó hajlamosak nem elhinni, hogy egy ilyen pozíció tehetség alapon és eredmény alapon is képes megérkezni.
Oké. Én ugye 5 évig vezettem ezt a gazdasági társaságot, és én mindig azt szoktam mondani, hogy lehet az embernek jó sorsa, amely azt eredményezi, hogy bizonyos ajtók kinyílnak előtted. Amikor irányító pozícióba kerül az ember, akkor ezek az ajtók olyan szobákba vezetnek, ahol nagyon erős a turbulencia. Tehát ha neked ott nincs, és most nem azért, hogy ezekig magasztaljam magam vagy más fiatal menedzsereket, de ha ott nincs hozzáadott értéked, akkor te ebben a turbulenciában nem találsz fogódzót, nem földelsz le, és egy pillanat alatt kivisz ez az energia ebből a szobából. Tehát valamit le kell tenni az asztalra ahhoz, hogy bent tudj maradni.
Tehát te letetted az asztalra.
Jó dolgokat csináltunk, én azt gondolom. Sikeres projekteket csináltam, sikeres volt, és emellett szerintem egy abszolút jó munkahelyi környezetet is teremtettünk.
Hát meg ez egy végtelen menő hely volt a Design Terminál, tehát akkor nyílt.
Most ugye is az.
Most biztos az, csak most nem állok vele kapcsolatban, tehát nem tudom, de hát akkor nyílt minden, a hazai formatervezés, igen, divat, grafika, iparművészet, képzőművészet, és valahogy ezt próbáltátok központosítani, abból az értem, hogy teret adni, inkább így mondom, teret adni a fiataloknak, közben pedig összepárosítani olyan nagyvállalatokkal, akik lehetőséget adnak ugyanezeknek a fiataloknak. Szóval azért egy ilyen nagyon áldásos
igen,
pozíció ez.
Tehát mert ugye a száraz, ha lehet így fogalmazni, a száraz közigazgatási normákkal ellentétben, ahogy te is fogalmaztál, ez egy lendületes, kreatív, fiatalos terület volt. És volt fizikai tér is hozzá. Tehát, hogy akkor történtek ezek a nagy változások, a Gödörklubból akvárium lett, megnyílt a fröccsterasz.
Ó, az is hozzátartozott, ugye?
Így van, és ugye meg a területnek a mélygarázsa is, tehát ez még akkor úgy azon a néven futott, már nem is tudom, hogy most milyen néven futott, hogy Erzsébet térű kultúrás központ és park. És akkor egy ilyen szétszabdalt viszonyok között működött, akkor ezt kellett egyberendezni, és különböző programokat szerveztünk. Sok jó nagy projekt, nagy esemény volt, és valahogy már akkor is benne volt az, talán a korábbi ilyen utazós tapasztalataimból fakadóan, hogy amit csinálunk, ezt próbáljuk meg nemzetközi porondokra kivinni, és akkor a külföldi magyar kulturális intézetekben, meg nagykövetségeken is nyitottunk ezekkel a kreatív tartalmakkal, Berlinben, Párizsban, Rómában, Varsó, Pozsony, Helsinki, Dubái, New York City.
Tehát ezek nagyon... Rémunalmas életed lehetett ebben Brüsszel. Az időben.
Ezek nagyon beteljesítő dolgok voltak. És ugye ezeken a helyszíneken valóban jó dolgokat csinálni, jó emberekkel. Szóval ez nagyon sokat hozzáadott, de nagyon azt láttam, valóban akkor is megvolt bennem az az érzet, hogy ez felkészítés valamire.
Végig ezt érezted?
Sok esetben igen.
Neked ez a közigazgatási közeg nem jelentett soha problémát? Ezt csak azért kérdezem, mert nem titok. Én egyszer dolgoztam ebben fél évet megbízottként. Nekem minden bajom volt. Tehát én mindenkinek útban álltam, mindent észrevettem, amit nem kellett volna, ráadásul hülye voltam ahhoz, hogy nem magamba tartsam, hanem még ki is nyilvánítottam. Ezáltal mindenféle probléma ért engem, ami aztán végtelenül bántotta az igazságérzetemet, tehát hogy semmiféleképpen nem vagyok a közigazgatásokban való. Okay. Te jól tudtál evezni ebben a környezetben?
Ez egy különleges atmoszféra, egy különleges környezet. Minden különleges környezetnek megvan a maga savassága, ugye? De én azt éreztem, hogy itt jó dolgokat lehet csinálni. Hogy itt,
tehát neked a cél az sokkal fontosabb volt, mint hogy most éppen kinek kell megfelelni, vagy kinek nem?
Talán a fejlődés volt a legfontosabb. Aha. Tudjunk közösen fejlődni, tudjunk közösen értéket teremteni, és egy olyan érdekes szegletében voltunk ennek a nagy rendszernek, ahol ez valóban meg tudott történni, fizikálisan is meg tudott történni.
Például az első Fashion Week itthon az a telenevethez kapcsolódik?
Hát ezt így azért nem mondanám, ugyanis...
Szóval
én
igen.
Nem. Már csak azért is, mert most gondolj bele, hogy ott vagyok 30 évesen, van valamennyi üzleti tapasztalatom nyilván, hirtelen jön egy nagyobb volumen, mint ami addig volt, és különböző területek érnek össze. És ez sokkal inkább egy ilyen koordinációs feladat volt. Uh-huh. Tehát evidens, hogy akik csinálták és üzemeltették az akváriumot, ugyanúgy jobban értettek hozzá, nem is kicsit jobban, mint akik mondjuk a csapatban divatsókat vagy kiállításokat szerveznek. Tehát az ember egy ilyen menedzseri pozícióban szintetizál, összefog, és a vezetői munka lényegi oldalára koncentrál. Én azt mondom, hogy a siker nagy része ott az övék, de az áldás az megjött nyilván hozzám is.
Megjött hozzád az áldás, elégedettek voltak veled, sikeres voltál, meg voltál elégedve önmagaddal, mondjuk...
Sajnos, talán túlságosan is.
És mégis ez a sok-sok nyugati utazást egyszer csak felváltotta a kelet felé indulás, és jött Bali, és aztán jött Thaiföld, és tanulást. Tehát mi az a pont, mi a te eredet történeted a karrierváltásban? Hogyha ennyire a helyeden voltál, akkor persze érzed, hogy a fejlődés meg valami hív, de mi az a pont, amikor azt gondoltad, hogy na jó, akkor ezt leteszem, másfelé indulok.
Oké. Okay. Én 2015-ben még ezzel párhuzamosan egy évre elvállaltam a Veszprém sportaréna igazgatását is, tehát akkor ott bejött még egy...
Tehát tényleg ez a csúcskorporét vezető lettél. Akkor azért akarom ezt hangsúlyozni, mert így még nagyobb lesz a kontraszt a mával, tudod? Tehát fel akarom építeni a te nagyon korporét énedet.
Okay. Igen, tehát tudod, az a nagy előnye ezeknek a nagy rendszereknek, hogy látod, hogy melletted, fölötted emberek tízszer akkora volument kezelnek, és ezért mindig van valakire felnézni. Tehát nekem soha nem volt olyan érzetem, hogy itt valami nagyon nagy pályanyír lennék, vagy hogy ezt olyan elképesztően jól csinálom, vagy jobban csinálom, mint mások, de édesapám szavai azért sokszor a fülembe csengtek, ő azt mondta, hogy más se csinálná, ám jobban. Aha. És ugye elvállaltam 2015-ben még a Csarnok Kft-t, és 2015 vége, 16 eleje, akkor ugye átalakulások, átszervezések voltak már a minisztériumban, és úgy éreztem, hogy ott elfogyott a lendület. Tehát elfogyott a forráselosztóknak is a lendülete, elfogyott az én lendületem is, és akkor még ezt talán nem így fogalmaztam meg magamnak, de betelt egy tapasztalati mező. Tehát el kellett mozdulni, mert nem ígért több fejlődést.
Aha.
Viszont a program, ugye mert közben én úgy menedzserkedtem végig, hogy 2008-ban megtanultam a transzcendentális meditációt.
Tehát a spiritualitás, a befelé fordulás, az önfejlesztés, fejlődés, az nem állt tőled sosem távol.
Sőt.
De például ilyen helyről is jössz, a családodban is van nyitottság e felé, vagy ez már csak inkább a te generációdra jellemző?
Hát bennük úgy lett nyitottság, hogy megtanítottam
őket. Az most egy más dolog, hogy te aztán hazavitted, de hogy gyerekkorodban...
Nem volt ilyen.
Tehát beszéltetek a meditációról valaha?
Nem. Viszont ami nagyon-nagyon fontos dolog, az az, hogy hát Indiában ugye beszélnek arról, hogy mit jelent jó emberek házába születni, és a jó emberek házába születtem. Ez azt jelenti, hogy a fejlődésemhez minden lehetőség, minden biztosított volt, illetve ennek soha nem szabtak gátat. Tehát nekem nem kellett valaminek vagy valakinek lennem, hanem egyszerűen
tehát nem csak... mondták azt, hogy ide figyelj, fiam, ezt kell, meg azt kell. Egyszerűen nem, csak nem. Támogattak abban, amit akartál?
Na, annyi volt, hogy ne csinálj akkor a hülyeséget, amiben nem tudsz egyedül kimászni, mondjuk. És légy boldog. És bármilyen ötletem, érzetem jött, mellé álltak és támogatták.
Tehát az, hogy ki milyen tanuló középiskolában, gimnáziumban, a mai fejeddel például, mert ezt mindig a szülők ugye ilyen túl misztifikálják. Fontos ez egyáltalán?
Ez egy nehéz kérdés. Lehetnek olyan emberek, akiknek ez fontos, és lehetnek olyanok, akiknek ez kevésbé. De az biztos, hogy minél nagyobb szabadságfokon és minél kevesebb kényszer hatására éli az ember az életét, vagy hozza meg a döntéseit, annál beteljesedettebb életvezetést tapasztalhat, vagy annál jobb lehet az élete.
No, szóval 2016-ban a minisztérium is átszerveződik, meg a te gondolataid is ezzel párhuzamban. Egyrésztről azt érzed, hogy itt nincs tovább fejlődési lehetőség. Másrésztről folyamatosan azt érzed, hogy valami mocorog benned, valami hív.
Így van. Hát ugye az a gyakorlat, a TM, a transzcendentális meditáció, amit megtanultam, és folyamatosan gyakoroltam a menedzser évek alatt.
Tehát ez a napi kétszer hány perc?
Napi kétszer 20 perc. Elkezdett mélyülni. Egyre kiterjedtebbek, egyre jobbak, egyre bensőségesebbek lettek a tapasztalatok, és olyan érzetem volt, hogy akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha még mélyebbre megyek ebben.
Muszáj téged megszakítanom, mert fogalmunk nincs, hogy a minket hallgatók mennyire nyitottak erre a témára. Ugye a meditáció hallatán az átlagember és a laikus ember azt gondolja, hogy törökülésben ül valaki valahol, nagyon lágy muzsika szól, vagy a tengerzúgása, valami, ami enged téged kicsit a hétköznapi dolgaidat letéve úgy elengedni, és akkor ez. És sokan vágynak rá, de azt mondják, hogy képtelen vagyok kikapcsolni közben, mert azon gondolkodom, hogy dudál az autó kint. Mások meg azt gondolják, hogy enélkül képtelenek létezni, mert ez az egy az, ami kikapcsolja őket. Más azt mondja, hogy ő elalvás előtt, amikor éppen alfába megy, az a meditáció, de hogy nagyon... Hogy fogalmazzak jól? Nagyon körülhatárolt véleménye van majdnem mindenkinek róla, pedig sokkal kevesebben gyakorolják, vagy próbálták, mint amennyien gondolkodnak róla valahogy. Mi az, hogy az élmény elmélyül?
Oké. Tehát ehhez tudni kell, hogy a transzcendentális meditáció technikája az egy annyira végtelenül egyszerű technika, annyira egyszerű megtanulni, gyakorolni, integrálni egy pillanat alatt, hogy a legfiatalabb tanítványaim 3 évesek, a legidősebb meg a 90 éves nagymamám volt. Tehát mindenki, aki képes gondolatokat gondolni, képes megtanulni és gyakorolni ezt a technikát, mert a technika az elme természetét követi. És az elme az menne az egyre nagyobb beteljesedettség, vagy ha úgy tetszik, a nagyobb kiterjedtség irányába, ez a technika megadja neki a megfölmerülési szöget. És azáltal, hogy megfordít egy folyamatot, jelesül, hogy ahogy elkezdjük gyakorolni, több stressztől szabadulunk meg, mint amennyit beszedtünk. Egész odáig meg csak folyamatosan jönnek be a stresszek, és mindig egy kicsivel több marad az idegrendszerünkben, mint korábban. Ezt a fajta terhelés leveszi az idegrendszerről. És amikor az elkezd rendeltetésszerűen, vagyis stresszmentesen működni, akkor ott nagyon finom és nagyon szép élmények jönnek fel. Leveszi a raklapokat, tudod, és a raklapok alatt ott egy belülről fakadó, minden külső körülménytől független boldogság van. Egy beteljesedettségnek az érzete. És ahogy mentem előre az időben, ez az érzet erősödött. És még többet szerettem volna belőle. Nem tudom, jóból.
Például te nem is tudsz igazán ideges lenni?
Hogy ne tudnék?
Jó, nyugtass meg, hogy még emberből vagy te.
Hogy ne tudnék? Tehát szerintem jó ismerőseim röplabda pályán megint csak, hogy vissza kell tudnának sztorikat mesélni. Persze, tehát tudok én ideges lenni, sajnos, hál' Isten. De amikor éppen nincs valami olyan esemény, ami a boldogságomat nagyon összenyomja, mert az kb. Úgy néz ki, mint egy szivacslabda, tudod, ezt azért kicsire össze lehet nyomni az ember boldogságát.
De jó hasonlat
ez. De amit lemegy a nyomás, akkor az úgy visszaáll az eredeti állapotába. Tehát igen, azt mondom, hogy alapjáratban egy hálás és boldog és beteljesedett embernek tartom magam. És ennek meghatározó értéke, egy nagyon fontos pillére a transzcendentális meditáció gyakorlata. Nem az én vélt vagy valós kiválóságom az, ami ezt hozza, hanem ennek a technikának az ereje, a húzása, a hagyománynak a tisztasága, ami meghúzódik mögötte.
Az, hogy ezt egyre többen meg akarják tanulni, és e körül van egy ilyen valami fajta nyilvános érdeklődés, pestiesen szólva hype, az mennyire köszönhető ennek a boldogságnak, és ennek a boldogság hírnek, ami megy szájról szájra, vagy mennyire köszönhető annak, hogy egy ismert hírességünk, Sebestyén Balázs egyszer csak kinyilvánította, hogy ez a technika az, ami tulajdonképpen neki megváltoztatta az életét és a boldogság tudatát.
Mindkettőnek nagy szerepe van. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy a kollektív tudat az, amikor elér egy bizonyos szintet, akkor úgymond megengedi azt, hogy jöjjön egy szereplő, akire odafigyelnek, és aki ezt nyilvánosan elmondja, hogy ez jó. De nyilván neki is nagyon szép tapasztalatai kell, hogy legyenek ahhoz, hogy
nyilván
ezt úgymond kinyilvánítsa. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az emberek széles tömegekben erre készek, akkor jön egy csatorna, és azon keresztül megjön az információ. De hát mondanom se kell, hogy hihetetlenül hálásak vagyunk Balázsnak, meg Balog Andrea kolléganőmnek is, aki őt megtanította, mert ott volt egy hatalmas áttörés, és végre ez bekerült a köztudatba.
Hogy ne furibogárnak higgyen titeket mindenki, hanem elhiggye, hogy ez egy teljesen normálisan hasznosítható hétköznapi, úgy értem, bárki el tudja sajátítani, így gondolom.
Bárki. Tehát ugye nálunk... Balázs érte el ezt, úgymond ezt az áttörést. Uh-huh. Tehát az Egyesült Államokban, ha az ember esetleg felmegy a YouTube-ra és körbenéz, akkor például leül egy Clint Eastwood a kamera elé, és ő elmondja, hogy ő ezt több mint 40 éve gyakorolja napi szinten. Így beszél róla az Arnold Schwarzenegger, Sir Paul McCartney, Martin Scorsese, végtelen hosszú a lista. Tehát ott ugye bejött az 50-es, 60-as, 70-es években, és pont ez a lényeg, hogy emlékszel a hasonlatra, hogy nem lettünk tőle barlanglakó jógik, ugye, nem vonulunk el, hanem ezek az emberek reprezentálják azt, amire úgy hivatkozott Maharishi Mahesh Yogi, aki hozta ezt a technikát keletről nyugatra, hogy a 200%-os élet. 100%-os belső, önmagunkban, a tiszta tudatban, a teljességben, a boldogságban megalapozott, 100%-os külső. Tehát ott várnak a külső örömök, a beteljesítő aktivitások, és a kettőnek a kombinációja, 200%-os élet, ugye, ezt úgy is el lehet képzelni, mintha az aktivitásunk lenne mondjuk a tégla, uh-huh. De az önvaló tapasztalata, vagyis a transzcendentális meditáció gyakorlata az a habarcs benne.
És kicsit kirázott a hideg, hogy mondod Maharishit.
Maharishit,
mert itt ült néhány héttel ezelőtt egy kedves vendégem, aki más szempontból említette őt, mint hogy mit tanult tőle, egy speciális jóga tudománya volt annak a vendégnek, aki egyébként egy autós vállalatnak a marketing igazgatója. Tehát olyan, mintha ezek a tanok, nem viccelek, kirázott a ideg, így jönnek, valahonnan felém jönnek. Nem fogok ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítani, de úgy hirtelen most ez így megütött. Azt mondod, hogy egyre kiteljesedettebb, egyre mélyebb, boldogabb megéléseid voltak, ezt én értem. Mégis mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy muszáj elmennem oda, ahonnan ez jön?
Jött egy lehetőség, megismerkedtem egy úriemberrel, aki később aztán nagyon jó barátom lett, és ő említette, hogy ő semmi mással nem foglalkozik, csak ezzel. Tehát ők kinnülnek egy ásramban, India szívében, mértani középpontjában is gyakorolják a technikát. És akkor én megkérdeztem, hogy meg lehet-e őket látogatni, és mondta, hogy hát, hogyha valaki meghív, akkor meg lehet. És ő meghívott, és akkor én felszereltem, kirepültem először Mumbai-ba, utána...
Mit mondtál a munkahelyed? De most felmondok, elmegyek?
Jó, hát akkor már felmondtam.
Ja, hogy tehát te akkor már tudtad, hogy ott már nincs dolgod.
Persze, tehát akkor úgy
a
voltam...
A semmire? Vele,
hogy akkor menj. Lényegében igen. Voltak akkor még tervek, voltak gondolatok, de ezt nagyon jó fogalmaztam, lényegében a semmire, és hogyha a mélyebb oldaláról nézzük, akkor meg a minden.
Ezt akartam mondani, és a semmiről derült ki, hogy tulajdonképpen a te életedben az a minden.
Így van, így van. És akkor 2017-ben kikerültem ebben a nagyon különleges programba, India szívébe, és láttam, hogy a rendszeres transzcendentális meditáció gyakorlás hova viszi azokat az embereket, akik ennek dedikálták az életüket, és ott fogalmazott meg bennem, hogy akkor ez van, és nincs más. Tehát én ettől kezdve ezzel szeretnék foglalkozni, vagy ez vagyok, vagy nem tudom, ezzé váltam. De azt így parancsolj.
Van itt egy fiatal ember, jelesülte, aki a Design Terminál vezetője volt. Muszáj ezt a hidat megépítenem a fejemben, okay. És aztán tovább engedlek a közös sétánkban. Nem csak azt ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy a hallgatóban milyen mozi mehet, és ő mit gondolhat. Okay. Tehát a Design Terminál vezetője az a, talán a fejekben egy divatos, egy trendkövető, egyébként a mai napig mindig nagyon, a megjelenésed az nagyon odafigyelt, vagy ezt úgy végig gondolva megérkezel a jogik közé Indiába, ahol hát nincs double bucket, meg nem tudom milyen
Windsor,
cipő, amiben meg szoktunk téged látni ma is. Tehát vasárnap tartottál a táboromban előadást, és tone in tone volt az öltönyöd, a cipő, de az inget, tehát azért erre odafigyelsz. Megérkezel Indiába egy ilyen ápolt, a stílusára odafigyelő pasiként, eszedbe nem jut, hogy itt kosz van?
Érdekes módon az az ásrám, ahol ezek az emberek gyakorolnak. Hát ez teljesen jogos, meg hát előtte megjártam ugye Tibetet, meg Nepált. Tehát volt, hogy Tibetben, Lászában jöttek velem szembe olyan emberek, olyan pásztorok, akiknek tört a kosz az arcán, ugye, mert ők lehet, hogy évek óta nem láttak vizet.
Nem ölelgettek meg.
Nem akartak, hál' Isten, bár lehet, hogy óriási áldás jött volna bőle, de ezt kihagytam. És ugye Ázsiának van egy nagyon sajátos atmoszférája, ahol el kell felejteni a nyugati sztenderdeket. De az ásrám, ahova én kimentem TM1 gyakorolni, az tiszta kultúrát rendezett, már csak azért is, mert ott nyugatiak vannak. Aha. Németek, amerikaiak, franciák, és itt az ő maguk kollektív tudatát ott megjelenítik, meg a környezetükre is ügyelnek. De nyilván, amikor szeli át az ember az országot, meg kalandozik egy kicsit Nepában, meg Tibetben, ott újra kell értékelni a kosz meg a szagok fogalmát.
Azt mondta egy barátnőm, Deng Szemese, aki nagyon szoros barátom, és nagyon sokat jár Nepálba jogázni, segíteni, hogy ott annyira más energiaállapot van, és annyira más a te fontosságtudatod a nagyságához képest a világnak, hogy ezek a dolgok eltörpülnek, nem számítanak.
Élénkebben él, és mivel annyira nyitottak a lényegi dolgokra, vagyis a valódi természetük, az önvalójuk, vagy a transzcendens tapasztalatára, hogy sokkal inkább élik és érzik azt, hogy ők a helyükön vannak akkor, amikor épp csinálnak valamit. És ez a nyugati világban még mindig nincs így nagyon sok fronton. Egyszerűen nincsenek a helyükön az emberek. Nincs meg az az érzete, a tapasztalata, szerintem még nagyon sok nyugati embernél, vagy nyugati társadalomban, hogy ő tudja, hogy kicsoda, honnan jött, hova tart, a megfelelő számára támogató aktivitást végzi. Tehát az a helyzet, hogy amikor az ember elkezd transzcendálni, akkor ezek a dolgok is a helyükre kerülnek.
Na most mindjárt folytatjuk, de hogy a mi dolgaink is a helyére kerülhessenek, kollégám Zoli megbökött, hogy hírek jön, időjárás és közlekedés hírek, mert annyira belemerültem veled ebbe a témába, hogy nem néztem az időt, úgyhogy a kedves hallgatóink most ezeket fogják hallgatni, mi pedig folytatjuk a beszélgetést ma esti vendégemmel, Englert Róberttel.
A műsorszám termék.
És mindenki nyitottan fogad, tehát megérkezel európai fiatalemberként, senki nem ismer, csak a meghívód, és azt tapasztalod, hogy ott mindenki szeretettel fogad, és van egy közös nyelvetek, ami a TM?
Abszolút. Tehát gondolj be, hogy ezek az emberek, ezek olyan most nem vagyunk adásban. Okay.
Az Instán igen.
Ja, jó, mert
azért mondom neked.
Volna valami, nem, tehát ezek az emberek úgymond full-timerek, tehát ők dedikálták ennek az életüket. És amikor úgy merülnek emberek a transzcendensben, mint ahogy mások dolgoznak, tehát az a munkájuk, hogy átmenjen a tudatukon, meg a fiziológiájukon ez a hihetetlenül finom támogató energia, akkor az teljesen átitatja őket, és végtelen szeretettel fogadnak. De nem csak téged fogadnak végtelen szeretettel, tehát bennük ott ez van, a szívükben, meg a lelkükben ezt sugározzák szét. És ott nagyon finom személyes tapasztalatom volt egyik-másik ilyen, nem tudom, reggelinél, ebédnél, hogy azt láttam, ránéztem az ember, és azt mondtam, hogy na oké, ez a technika, ez ide visz. Tehát egy ilyen szintű belső egységet lehet tapasztalni általa, egy ilyen finomságot, ilyen beteljesedettséget. Mondtuk, nekem ez kell.
Hogy kell titeket elképezni, képzelni, közön ültök, álltok?
Igen. Tehát amikor ez gyakorolja az ember, akkor csukott szemmel, kényelmes testhelyzetben, tehát egy külső szemlél ennyit lát, hogy...
Hogy kicsit bebóbiskolt, tehát tulajdonképpen gyakorolod. Ezt lehet gondolni.
Így van, ősszes gyakorolod a technikát, de közben mélyebben pihensz, mint mély alvás során.
Meg akarom várni, amíg újra összekapcsolódunk a rádióhallgatókkal, mielőtt megkérdezem az eredményeket, mert azok a legesleg fantasztikusabbak, meg legmeglepőbbek, amikor tényleg, hát ha nem is százalékokat fogsz most mondani, de hogy mi mindenre jó ez, és mi mindent képes adni.
De, mondok százalékokat.
Fogsz majd, csak megvárom, még újra a tömegekkel összekapcsolódunk. Addig viszont azt szeretném tőled megkérdezni, hogy... És nem biztos, hogy te magad tudod a választ, de a te véleményed érdekel, hogyha ez ennyire jó, ha a keleti kultúrákban élők nem romlottak el az évszázadok, évezredek alatt, akkor mi, akik a nyugati kultúrákban élünk, miért nem tudjuk ezt, és miért válik minden az anyagiasság és a financialitás körében áldozatává mindennek, miközben a megoldás itt van, az orrunk előtt, csak nem nyugatra kell nézni, hanem keletre.
Komplex kérdés.
Igen, tudom.
Igen, tehát egyének alkotják a társadalom egészét, és az egyéneknek megvan a maga fejlődési íve. Mindannyiunknak megvan a magunk fejlődési íve. A transzcendentális meditáció gyakorlata, ez egy elég lendületes jó fejlődési ív. És én azt gondolom, hogy erre azért nagyon sok esetben szinte meg kell érni az embereknek. És elkezdik gyakorolni, és végtelenül természetessé válik, és csinálják, de lehet, hogy másnak még más dolgok fontosak. De csak akkor ők elmennek ezer más irányba, ahol egyébként, és már egyre inkább az az érzetem, meg azt látom, hogy a megfelelő tapasztalati mezőt járja mindenki. És ahhoz, hogy megérkezzen A-ból B-be, nem lehet bizonyos lépcsőket kihagyni, nem lehet bizonyos tapasztalásokat kihagyni, és lehet, hogy itt a nyugati társadalomban nagyon sokunknak el kell menni a falig ahhoz, hogy értsük, hogy akkor itt most más dolgok fontosak, vagy esetleg vannak lényegi dolgok, amelyek mellett eltörpül az, hogy most nem tudom, mennyit keres az ember, vagy milyen autót vesz.
Hát pont erre utalok, hogy itt egy életöltő arra szól, hogy meglegyen az a ház, az az autó, és mire megvan addigra, hát éppen kicsekkolunk, mert annyira elfáradtunk a munkában. Persze. Mit tapasztalsz a TM-re jelentkezőknél, hogy ez egy segélykiáltás, mert már annyira rossz minden, hogy valami segítsen, vagy sokkal inkább egy tudatos előretervezés, hogy jól akarom érezni magam, meg akarom találni a belső békém, a saját utam.
Az a szerencse, hogy bármilyen oldalról közelítjük a teljességet, az teljesség lesz. A technikát úgy is szokták emlegetni Indiában, hogy a teljességnek, a totalitásnak a tapasztalata, a teljességnek a gyakorlata. És ebből a szempontból, és talán, hogyha a lélek fejlődését nézzük, akkor ebből a szempontból is nem igazán számít, hogy te azért kezdesz el gyakorolni, mert mondjuk magas a vérnyomásod, vagy azért kezdesz el gyakorolni, mert mély tapasztalatokat szeretnél szerezni. Ugyanarra a nagyon, nagyon pozitív, nagyon lendületes fejlődés hívre tesz rá. Szóval mindannyian fejlődni jövünk ide, meg a technikának, ez a lényege. Pontosan ezért nagyon nagy a szórás, hogy miért jönnek az emberek. De az biztos, hogy sok esetben, sok embernél fel kell, hogy lazuljon a talaj ahhoz, hogy elkezdjen foglalkozni önmagával. Mert amíg kívül minden cukormázas, és egészséges, és mennek előre a projektek, addig a figyelem kint van. És sok esetben előfordul, hogy akkor ott valahol megállt parancsolnak a körülmények, vagy esetleg az egészsége, és akkor elkezd kutatni, hogy akkor hogy lenne ez jobb. És akkor átáll egy olyan technikára, amely azáltal, hogy stresszmentesíti az idegrendszerét, és kibontja a teljes szellemi potenciáját, jobb közérzetet ad neki, és jobb eredményeket.
Tehát ha egy mondatban akarod megfogalmazni, akkor a TM nem más, mint ez.
A TM az egy... végtelenül egyszerű, könnyen tanulható, könnyen gyakorolható mentális technika, amely az elme természetét követi. Tehát mindenki számára nagyon könnyen integrálható, és nagyon beteljesítő is. Bármilyen célod van, hogyha elkezded tapasztalni az önvalódat, ha elkezdesz transzcendálni, exponenciálisan fogod megnövelni az esélyeidet, hogy beteljesítsd. De hogyha csak azt nézzük az egészségre gyakorolt hatását, ezt mondjam most, vagy várjunk még be a...
Van 2 percünk és 40 másodpercig, úgyhogy várjunk be őket, mert én azt gondolom, biztos, hogy te ebben egyetértesz, és talán a hallgatók se gondolják azt, hogy teljesen megbolondultam, hogy az, hogy én nem találkoztam veled egy évtizedig körülbelül, és ebben az én... új karrieremben, ahol nagyon sok vállalkozót segítek ahhoz, hogy ők a saját céljaikat képesek legyenek meghatározni, meg tudják tanulni a célmeghatározás fontosságát, és hogy aztán ehhez egyre inkább hatékonyan közelítsenek. Én valamiért azt gondolom, hogy az nem lehet véletlen, hogy valahogy így mostanában egyre többet találkozom veled. Véletlenül hiszik ezt. De most nem csak erre gondolok, hanem már a másfél-két évvel ezelőtti rendezvényen is. Tehát, hogy kicsit azt gondolom, és én tényleg hiszek ebben, hogy mintha úgy terelgetnének a felismerés irányába, hogy ez a technika létezik. Mert az, hogy a meditáció létezik, ezt nyilván én is tudom. Én egy ha van ilyen, hogy ez egy emelt technika, akkor lehet, hogy van olyan, hogy bulvárszerű technika, tehát én úgy tanultam meditálni, amit eddig csinálok, amit a Deepak Chopra tanít a YouTube-on, tehát nyilván ez nem az, amit te csinálsz, de nyilván megérkezik az igény, hogy valami megnyugvásra, valami elcsendesedésre szükségem van. Gondolom mindenkinek ez az első lépés.
Igen.
De ahogy én csak a pozitív gondolkodást próbálom tanítani, ahogy én csak arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy a jóra koncentráljunk, ne a rosszra, és már a szektársadás némi véleményét kapom. Hát el tudom képzelni, hogy te mit kaptál a régi környezetettől.
Persze, van olyan, aki ha meghallja azt, hogy transzcendentes meditáció, akkor neki ebből a fejlődésből lehet, hogy pont ennyi elég is volt.
Tehát ez, nem mondja, hát a Robi az olyan fura lett, az megbolondult, ezt nem mondják?
Igazából nem, tudod, mert egyre inkább azt látják az emberek, hogy ahogy a Balázs is, vagy mások is nagyon jó referencia személyek kezdik el ezt gyakorolni, és hivatkozni rá, és beépíteni a mindennapjaikba. Meg már szinte mindenkinek van, vagy lesz egy olyan ismerőse, aki ezt megtanulta, hiteles számára, és jók a tapasztalatok.
Németh Zoli, akit nagyon-nagyon szeretek, doktor Preziként ismert, itt ír most, hogy és jól működik nekem, 2 éve segít, ami azért fura, mert amikor leparkoltam itt a kocsival a parkolóban, azon gondolkodtam, hogy hazafelé írok a Zolinak, hogy szeretném, hogy ő legyen a jövő heti vendégem. Most ír bele a műsorba. Mondom én a véletlenek hatását, de képzeld el, hogy mindjárt elmondhatod az eredményeket, mert 10 másodperc is összekapcsolódunk újra a hallgatókkal az Instagram nézőit követően, és akkor robbantjuk a bankot. Ha így fogalmazhatok.
Miért is jó ez a technika?
Mondjuk most.
És most hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Nos, hát ahogy ilyenkor el szoktam mondani, nekünk fogalmunk nincs, hogy holnap milyen lesz az időjárás, azt sem tudjuk, hogy a közlekedésben mi lehet, és a híreket sem ismerjük, legalábbis a maiakat, viszont hát eléggé mélyen belementünk mindabba, hogy a transzcendentális meditáció hatásai, eredményei miként befolyásolhatják az életünket, és hathatnak rá, és azt kértem ma esti vendégemtől, Englert Róberttől, aki ezt a technikát tanítja is, hogy várjuk meg az újra összekapcsolódást addig, ameddig elmondjuk, hogy mi mindenben segít ez. Tehát az eredményességben mindenképpen ezt már elmondtad, de azt kezdted el éppen, hogy az egészségünkre is hatással van. Itt folytottam beléd a szót, elnézést kérem érte.
Oké. Tehát ha egészségesek vagyunk, akkor 3 tudatállapotot váltogatunk a napi működésünk során. Most 24 órás működésről beszélünk. De ott van az ébrenlétnek az állapota. Aktív az agyunk, ideális esetben. És tudjuk, hogy mi történik bennünk és körülöttünk. Tehát van én tudatunk. Aztán a második tudatállapot, az az álomnak az állapota. Aktív az agy, de nem vagyunk róla tudatosak. Akkor válunk róla tudatosan, amikor felébredünk. A harmadik tudatállapot az szintén egy esszenciális tudatállapot, a mély alvásnak az állapota. Nem aktív az agy, nem vagyunk tudatosak. Ebben a 3 tudatállapotban, de főleg a mély alvásnak az állapotában bizonyos mennyiségű, minőségű stresszek, fáradtságok kioldódnak, de a stresszek nagy része bent marad. És a 4. tudatállapot, ahova a transzcendentális meditáció technikája visz, amit úgy hívunk, hogy transzcendentális tudat, annak van egy fontos élettani hatása. Jelesül, hogy miközben gyakoroljuk, tudjuk, hogy mi történik bennünk és körülöttünk, de a szívverésünk, az oxigénfelvételünk, a teljesebb szintünk azt mutatja, hogy mélyebben pihenünk, mint mély alvás során. Megfordul a folyamat. Egész idáig több stresszt szedtünk be, mint amitől megszabadultunk, és most elkezdünk több stressztől megszabadulni, mint amennyit beszedünk. Nem csak az aznap begyűjtött fáradtságtól, hanem a régmúlt, az úgynevezett mélyen gyökerező stresszek, fáradtságok is távoznak az idegrendszerünkből, tehát a régmúltnak a stresszei.
És tehát ez egy traumatizált állapot feloldására is akár lehet megoldás? Vagy nem menjek ennyire?
Mondok erre is példát. Tehát az egyetlen olyan mentális technika, ami viszi le egyébként, szabályozza a magas vérnyomást. Azért mindig el szoktam mondani, hogy csodás gyógyulást egyik napról a másikra nem ígérünk senkinek, de mögött komoly kutatási anyagok vannak.
Nem ígérünk senkinek, ugyanakkor van egy nagyon kedves ismerősöm, akinek vese problémái voltak hosszan. És így meg akarták műteni, úgy meg akarták műteni, és ő számtalan, a Pránanaditól elkezdve, számtalan olyan technikában, technológiában hisz, csomó olyat mondott, amit én még soha nem hallottam, amit ő elkezdett gyakorolni, mondván, hogy veszíteni valójában nincsen, mert ha nem javul, akkor majd kés alá fekszik, de ad magának fél évet erre, ezt megvitatta egyébként az orvosával, azt mondta, hogy ennyi ideje van, semmi probléma, és senki nem hiszi el, hogy ő meggyógyult. Tehát, hogy persze ne ígérjünk senkinek, meg nyilván, ami nekem működik, másnak nem, ami annak működik, annak nem, de hogy mégiscsak vannak ilyen történetek.
Hogyne. Rengeteg ilyen történet van, és ezt olyan kutatási anyagok bizonyítják, amelyek 50 évre nyúlnak vissza, 600 különböző tanulmány, 30 országban, 250 egyetem intézet bevonásával, de van egyébként magyar példánk is. Tehát most már 4 tűzoltóságon tanulták meg rendvédelmi dolgozók a TM-et, több mint 200 fő családtagokkal együtt.
Hát őket éri stressz.
Gajdos Péter és Rumán Tamás az egyikük TM tanár, a másikukban ebben nem sokára az lesz az ő projektjük. És ott látszott, hogy például volt olyan tűzoltó csapat, ahol a 75%-nak javult az alvás minősége, de átlag 50%-nak javul. Az amerikai kollégáim iraki-afganisztáni háborús veteránoknak tanítják a témát.
Pont ezt akartam, a PTSD-ben ez nagyon-nagyon.
PTSD stressz okozta betegségek, migrénes problémák, függőségek, 50%-a mérséklődik a negatív tendenciáknak abban a csapatban is. De látszik egyébként a koleszterintől kezdve a cukron át, a kortizol szint elkezd csökkenni, a szerotonin szint megemelkedik. Tehát ha olyan szögből adunk olyan pihenőértéket, ami eddig nem létezett az életünkben, akkor az elősegíti a szervezetnek a rendeltetésszerű stresszmentes működését, és ez át fogja alakítani azt, hogy érezzük magunkat a bőrünkben. Ezért vannak ezek a jó tapasztalatok vele. Nagyon hosszú a lista. De dr. Seje János, aki a stressz fogalmát bevezette, ő úgy fogalmazta meg, hogy megtanulta a TM-et, ugye, és elkezdte kutatni, hogy ellazítja a technika a központi idegrendszert, amely ezáltal a nem odavaló dolgoktól megszabadult. Kimennek belőle a fáradtságok. Most, ami talán még ennél is izgalmasabb, az az, hogy és egy gyermekeknél hiperaktivitás, magatartás probléma.
Hogy veszel rá egy gyereket, hogy érdeklődjön iránta? Hiszen azt egy másik előadásod alkalmával hallottam, hogy azért abban egyet kell értenünk, hogy az a delikvensnek akarnia kell ezt megtanulni, kell, hogy érdeklődés mutasson, tehát egy szülő nem tud ráparancsolni a gyerekre, hogy na már pedig fiam, mész és megtanulod Robitól. Hanem, de hogy éred el, hogy érdeklődjön?
Ezt azért általában szülők érik el. Tehát amikor ők ezt megérzik és megértik, hogy ez jó, és azt szeretnék, hogy az egész családot átjárja, ugye ez a nagyon finom kis minőség, akkor a kicsik egyszer jönnek. És egy egyszerű ártatlansággal mennek végig, ők is a folyamaton, mint ahogy a felnőttek.
A 10 évesek is?
3 évesek is.
Azt értem, de egy 3 évessel könnyebb szerintem, mint egy tínivel.
Oké. Okay. 10 évesek is. Tehát ez, ugye ez maga a gyakorlat, ez nem egy bonyolult sziklamászás, amit el lehet rontani, hanem amit lecsúszni a csúszdán. Végtelenül.
És ahogy gyakorod, egyre mélyebbre tudsz menni, vagy egyre magasabb állapotot tudsz elérni, nem tudom, hogy kell fogalmazni.
Finomodik az érzékelés.
Néhány hét múlva fogom tudni, hogy kell fogalmazni, de most még nem tudom.
Igen, tehát egy nagyon remélem, finomodik az érzékelés, mert ahogy tisztul az idegrendszer, és azt nézzük, hogy milyen hatása van az agyműködésre, az idegrendszerünk állapota mindig tükrözi azt, hogy érezzük magunkat a bőrünkben. És időről időre, ahogy megyünk előre az időben és gyakorlunk,
azt nézem, hogy van-e vized, de van.
Följöhetnek nagyon szép és nagyon finom tapasztalatok. Egy nagyon finom belső kis egységboldogság megjelenhet a gyakorlás során. De fontos, hogy elvárás nélkül gyakoroljuk, de az eredmények azok mindig meg szoktak érkezni.
Aki ezt megtanulja, naponta 5-10-15-20 percig 2 alkalommal
így
gyakorolja.
Van. Így van.
Elmentél, ezt megtanultad.
Így van.
És te ma már csak ezzel foglalkozol, hogy kizárólag. A TM-et tanítod, vagy a TM-et hirdeted, azaz, hogy és vagy.
Kizárólag, és ugye ez 3 országban van szerencsém tenni, Magyarországon, Hollandiában is szervezünk kurzusokat.
Illetve... Ott milyen nyelven csinálod?
Hát ott magyar csapatok szoktak kijönni. Ahol angolul mennek a kurzusok és a projektek, az Kambodzsa. ugyanis ott három egyetemen vezettük be a transzcendentális meditációt, de úgy egyébként, hogy a legelső találkozónk a kambodzsai oktatásügyi minisztériumba vezetett a területért felelős államtitkárhoz, mellette ült egy olyan egyetemi rektor, aki ezt 30 éve gyakorolja, ott megkaptuk az áldásukat, és akkor három egyetemen 500 egyetemi tanárt, dolgozó diákot tanítottunk meg első körbe, de ezt fel szeretnénk vinni 5 kötőjel 10 000.
De ezt egyénileg tanulja, aki tanulja, tehát nem csoportban tanuljuk, hanem egyénileg tanuljuk, ugye?
Igen, igen, a technika átadása az mindig személyes. Most ami viszont egy másik oldala, és hogy erre szerintem érdemes szánni 1-2 percet, siker és vágyak beteljesítése és transzcendentális meditáció. Mitől függ az, hogy sikeresek vagyunk-e vagy nem? Mert az emberek nagy része napi 8-10-12, te meg én, 16 órát teszünk bele, egyből lábbal lőttük magunkat, tudod, miért dolgoztak ennyit, valószínűleg azért, mert imádjuk.
Hát meg valószínűleg küldetést tartunk fel ezzel, ugye?
Tehát, hogy az emberek többsége azért oda teszi magát és dolgozik, de az eredmények nagyon-nagyon különbözőek, és hogy mi lehet ennek a titka, vagy mi az, amivel tudunk dinamizálni. Na most két úriembernek ellen szeretem használni a kutatási anyagait, az egyikük a dr. Fred Travis-szel sikerült találkoznom új Delhiben, Indiában egy nemzetközi sajtótájékoztatón 2 hónappal ezelőtt, és a szerzőtársával dr. Harat Harunggal top teljesítőket vizsgáltak meg. Sikeres cég, hosszú távon sikeres cégvezetőket, olimpiai világbajnok sportolókat, nagyon tehetséges zenészeket. Egy úgynevezett EEG készülékkel, amely ugye az
agyi működés.
Igen, az agyi működés, de az agykéregnek az elektromos aktivitását, de az agyterületek közötti kapcsolódása és referált, tehát látszik belőle, hogy mikor és hogy aktív az agy. Ezzel mérték a nagyon tehetséges embereket, hogy interjúkat készítettek velük, hogy nekik milyen a valóságérzékelésük, hogy viszonyulnak sikerhez, kudarchoz, és így tovább. Nagyon érdekes dolgok jöttek fel. Először is, hogy nagyon jó teljesítőknek akkor dolgozik az agya, amikor feladat van. Uh-huh. Tehát nincs rossz értelemben vett izgalom, nincs rossz értelemben vett aggódás, bekapcsol az agy, elvégzi a feladatot, és aztán pihen, vagy várja a következő feladatot. És ez egy gyakorlati dolog, mert ha erre alkalmas az agy, és alkalmas az idegrendszer, akkor nem rágódunk a múlton, és nem aggódunk a jövő miatt, de tehát ehhez kell a hardware. A technika ugye ezt a feladatot is elvégzi. Aztán látszik, hogy nagyon jól működik a sikeres embereknél az intuíció. Többször működik jól, mint nem. Tehát érzik, hogy ebbe az irányba kellene.
Na, belső hangod. Okay?
Így van. És akkor is ott van egy belső egyensúly tapasztalat, amikor ezt a külső körülmények nem indokolják. Tehát megőrzik az integritásukat akkor is, amikor kihívásokkal szembesülnek. És az is látszott ezekből a kutatásokból, csak dióhéjban, hogy a gének, az életkor, szakmai tapasztalat, felkészültség, amelyre az emberek többsége azt mondaná, hogy ezek a pillérek, amikor teljesítményről beszélünk, ezek 1-2-3% magyaráznak a teljesítményünkből. Viszont az, hogy az agyunknak mely területét használjuk, és mennyire koherens magyarul, mennyire rendezett a működése, annak nagyon fontos a szerepe. Most a transzcendentális meditáció gyakorlatánál látszik, hogy mintha az egész zenekar elkezdene együtt játszani, az összes agyterület elkezd együtt dolgozni, és az amigdalából, amely a fuss vagy üs reflexünkért felel, tehát amikor ugye a hangerő feltudat, beszűkül, rossz döntések születnek, elhamarkodott döntések, ebből az agyterületből az aktivitást előre viszi az előső homloklebenybe, idegen szóval prefrontális kortex. Na ezt viszont úgy hívjuk, hogy az agyunk vezérigazgatója. Tehát amikor értelmileg, érzelmileg megalapozott, nyugodt, de mégis dinamikus döntéshozatalra vagyunk képesek, amely döntések egyébként morálisan is rendben vannak, ezt az agyterületet használjuk. És egy idő után ez nyitott szemmel is fennmarad az agyterületek közötti kapcsolatot, amit úgymond, hát rossz hasonlatilag megtermelünk, ugye, tehát annak van eredménye, az velünk marad. Ráadásul különböző tevékenységekhez különböző agyhullámok járnak. És most csak egy példát mondok, amikor gamma hullámok jelennek meg az agyban, akkor koncentrálunk, tehát akkor körforgalomban vezetünk, vagy szerződést olvasunk át, és ezért nem szoktuk javasolni, hogy pohára vagy gyertyalángra koncentráljunk a szabadidőnkben, mert ugyanúgy gamma hullámok jelennek meg. Aha. Feladatot kap az elme és a fiziológia, nem egy mély pihenő értéket. Most a transzcendentális meditáció gyakorlata az egy egészen különleges hullámot idéz elő, ezt úgy hívják, hogy alfa 1 hullám, ez 8 és 10 herc között mozog, és ugye úgy pihenünk mélyebben, mint mély alvás során, hogy közben látszik, hogy fénylik az egész, vagyis minden agyterület összekapcsolódik. Tehát ezt hívjuk a nyugodt dinamizmus állapotának. És ezt nem azért gyakoroljuk a technikát, hogy abban a napi 2x20 percben, vagy 1x10 percben ezt megtapasztaljuk. Ugye nem azért élünk, hogy meditáljunk, hanem azért meditálunk, hogy éljünk.
Igen.
Hogy ami hatás ott ér minket, azt utána nyitott szemmel az aktivitásban kamatoztassuk. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a top teljesítő emberek és a rendszeres transzcendentális meditáció gyakorlók, azok ezt a minőséget tükrözik. Uh-huh. Tiszta idegrendszer, és működik a teljes szellemi potenciál, elkezd az agy is rendeltetésszerűen működni, és a kettőnek a kombinációja az a sikerünknek a záloga.
Ámulatba ejtettél, ha ez ennyire egyértelműen bizonyítható, uh-huh. és ismerjük ezeket, uh-huh. és nyilvánvalóan nagyon sok pedagógus is megtanulja, igen. kommunikációs szakember is megtanulja, igen. hát miért nem vezetjük ezt be minden iskolába, hogy már fiatalkorban tudják az emberek, hogy aztán még jobb legyen mindenkinek?
Én azt gondolom, hogy erre az igény és erre a lehetőség az napról napra exponenciálisan nő. Tehát előbb-utóbb, ahogy régi rutinos TM tanár kollégám Gajdos Péter szokott fogalmazni, összeérnek ezek a dolgok egy idő után. Tehát mi azért tudunk így működni például Kambodzsában, mert Tájföldön ott már több száz fős csoportok vannak együtt, és gyakorolják, és mondjuk Balin, amikor jöttek a 18-19 éves fiatal kollégáim tanárképzőre, katonai egyenruhába szálltak ki a taxiból, mert a balinész kormány katonai főiskolákon vezette be. Tehát előbb-utóbb ez, én azt gondolom, hogy mindenhova elér, és túlcsordul, és összeér. És akkor természetes lesz, tehát a valódi természetünknek a tapasztalata, ahhoz az eszköz, az a jogosítvány a beteljesedett és tartalmas élethez. Tehát megtanulunk autót vezetni, és teljesen természetes, hogy kifizetnek rá ugye az emberek rengeteg pénzt, hogy jogosítványt szerezzenek. A saját életvezetésükhöz, belső boldogságokhoz, egészségükhöz is kell egy jogosítvány. Tehát én azt szeretném még látni, hogy ez ilyen szinten lesz természetes, és az emberek megértik és megérzik azt, hogy transzcendálni a léleknek az olyan, mint lélegezni a testnek. Ugye transzcendálni azt jelenti, hogy túllépni, meditálni azt jelenti, hogy gondolkodni, téma azt jelenti, hogy túllépni a gondolatokon. Tehát ez egy nagyon unikális, nagyon becses, nagyon különleges dolog, de a világ legtermészetesebb dolga is egyben.
Csak elfelejtettük itt szép lassan a szocializációval.
Ne visszatalálunk hozzá.
Hány ember az már, aki neked köszönheti, hogy ő ezt már tudja?
Hát Magyarországon szerintem konvergál, közelít a 800-hoz, akiket megtanítottam, és Kambodzsában pedig ausztrális kambodzsai kollégáimmal tanítottunk 500 embert közösen. És én azt látom, hogy ott nagyon nagy esély van arra. Tehát például lehet, hogyha így kimondom, akkor nem, az embereknek nem ugranak be személyes emlékek, hanem azért, hogy ott én is voltam, de van egy Kompong Cham tartományban, Kambodzsában egy UMI nevű közgazdaságtudományi egyetem, ahol megnyitottuk Kambodzsa első transzcendentális meditáció központját. Tehát nekik az egyetemen van TM központ, és ugye jár vissza egy kollega, képezi az embereket.
Én azt vallom, hogy minden ember élete tulajdonképpen annyit ér, ahány másik ember életéhez van jól köze, jól kapcsolódása, tehát azért a te hagyatékod már most egészen rendhagyó. Ha a hallgatóink közül felkeltettük bárki érdeklődését, mert én azért biztos vagyok abban, hogy vannak olyanok, akik legyintenek, hogy jó, és vannak olyanok, akiket hát az foglalkoztat, hogy jó, de mennyi idő alatt lehet ezt megtanulni, hogyan lehet hozzád kapcsolódni. Nyilván az Englert Robert névre rákeresve ezt megtalálják, de mégiscsak, tehát hogy mennyi idő, persze teszem ezt föl áll érdeklődve, mert pontosan tudom, de mennyi idő megtanulni ezt a technikát, mennyi időt kell ebbe investálni, és utána mennyi idő az, amikre azt mondod, hogy már önállóan is képes az a valaki ezt gyakorolni.
Itt van egy nagyon fontos dolog, amit ki kell, hogy emeljek rögtön az elején. Az, hogy maga a technika és minden eredmény és minden, amit sikerül elérnünk, az elsősorban Maharishi Mahesh Yoginak a hagyatéka. És egy 2500 éves múltra visszatekintő hagyomány, Sankara volt a hagyomány letéteményese. Ugye ezért, amikor múltkor beszéltünk, én említettem neked, hogy minden dicsőséget tovább küldünk ennek a gyönyörű hagyománynak, a kezdeményezőinek, vagy letéteményeseinek, és a boldogságot tartjuk meg magunknak. Tehát ez az ő érdekük, hogy ez a dolog, ő érdemük, hogy ez a dolog így tudott működni, vagy tud működni. Meg szokták kérdezni az emberek, hogyha ez ennyire jó, akkor a 4x1.5 órást tanfolyam alatt ezt meg lehet tanulni, mindig azt szoktam mondani, hogy nem. Rögtön meg lehet tanulni.
Tehát 4x másfél órát eltölteni.
Így van, 4 egymást követő nap, És tehát nyilván azt szoktuk kérni, hogy mellette Iron Man-t mondjuk, nem az Iron Man-t, csak nem erítsük le magunkat teljesen közben. Tehát ez egy könnyed, ugye azt szokták mondani, once in a lifetime experience, egyszer tanulja ezt meg az ember, tehát akkor jó, hogyha ez egy különleges dologként kezeli. De 4 egymást követő nap, az első nap időpont egyeztetése érkeznek az emberek, ugye akkor ott másfél óránként megtanítok egy embert, és akkor a rákövetkező napon ott akkor csoportos meditációban összejönnek az emberek, és akkor megbeszéljük a tapasztalatokat, mert azok jönnek, ilyenkor adjuk át az intellektuális hátterét annak, hogy ők hogy fognak életük hátralevő részében meditálni.
Olyannal, akinek nem sikerült elsajátítani, nem találkoztál?
Nem szokott ez előfordulni. Uh-huh. Tehát én azt mondom, még az elégedettségi mutató is azért nagyon-nagyon magas. Tehát ráéreznek, és nagyon sok esetben ráéreznek az emberek, mert többféle van, aki úgy érkezik, hogy sokféle mentális technikát megtanult, és mindig az első, hogy na akkor ez ennyire egyszerű, és hogy ennyire hatékony, hogy nem kell benne semmi erőfeszítést tenni. És akkor tehát egy pillanat alatt meg lehet tanulni a technikát, utána jönnek ezek az úgynevezett ellenőrző alkalmak, mert biztosnak kell lennünk abban, hogy mindenki pontosan ért és tudja, hogy akkor itt mit csinálunk. És ugye úgymond élethosszígtartó garanciát vállunk rá, tehát szervezünk koherencia napokat, ahol az emberek ugye összejönnek, és akkor közösen tudnak meditálni, és lényegében bármikor, ha valaki a tapasztalatairól szeretne beszélni, akkor vissza lehet csatolni tud velünk.
Tehát egy közösséghez is tartozik az ember innentől kezdve.
Mindig el szoktam mondani, hát hogy nem kötelező, de lehet.
Igen, de ha ugye, akar.
Mert 10 millió ember, vagy 7-8-10 millió, tehát eltérő források vannak, de milliók tanulták ezt meg már világszerte.
És ha valaki nálad tanul, mehet máshova koherencia napra, aki valaki ott tanult, jöhet hozzá koherencia napra.
Ez egy nagyon, ezt annyira örülök, hogy ezt megkérdezted, Kriszta, mert ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez az egésznek a folyamata, az soha nem a transzcendentális meditáció tanár vélt vagy valós kiválóságáról szól, hanem nekünk a legfőbb feladatunk az, hogy ezt a maga tisztaságában, egyszerűségében adjuk át, mi az nem teszünk hozzá, ehhez nem veszünk el, és hogyha bármelyik tanítványom, és most például hétvégén csinálunk egy ilyen összejövetelt, és más tanárok tanítványa is jönnek, és az enyémek ismernek máshol, és ez így van jó, hiszen mi TM tanárok is sokfélék vagyunk, sokféle karakterünk.
Hát ahogy a világ köztünk is, ugye? Tehát
igen, hát reprezentáljuk a kollektív tudatot, úgyhogy teljesen szabad az átjárás ebből a szempontból.
Nem tudom nem észrevenni, mert gyakran hozzáérsz, hogy ez a tudattalanod eredménye, okay, vagy nem tudom, mi van a kezeden?
Oké. Okay. ezt úgy hívják, hogy védelem.
A jobb kezén, csak a rádióhallgatónak mondom, hogy okay, a Robi jobb kezén egy köteg sárga és piros zsinórnak okay tűnő karkötő halmaz van.
Oké. Okay. Ez egy nagyon különleges dolog. Van egy eljárás, hát ezt úgy szokták mondani, hogy egy életet támogató cselekedet. És ez egy nagyon szép előadással egybekötött életet támogató cselekedet. Indiában vannak olyan 4-5 éves gyermekek, akiket egy nagyon különleges fej- és toroktartással megtanítanak énekelni. És ennek az éneknek, amit úgy hívnak, hogy jagja, ugye ez az életet támogató cselekedet, ennek egy nagyon-nagyon különleges és nagyon áldásos frekvenciája van, és nagyon jó hatásra van a tudatra és a fiziológiára. És legközelebb ilyen panditok, akik egyébként egyszerre fordításban papot, énekest és tanárt jelent. Van néhány ilyen indiai pandit Hollandiában, és ahova mi kiszoktunk járni, ott ők egy ilyen 2-2,5 órás előadás keretében énekelnek, és a végén ugye kapunk egy ilyen kis karkötőt, és ez egy nagyon, nagyon finom, nagyon kellemes dolog. Indiában ez végtelenül természetes, de egyébként, hogyha az ember elmegy akár Kambodzsába, vagy akár Tájföldre, akkor különböző helyeken találkozik ezzel, hogy akkor ez a dolog ott megy és működik. És egyébként meglepően erős és jó hatásai is vannak ennek. Tehát nem nyom nélkül vészel, vagy nem csak úgy a semmibe énekelnek, hanem nagyon különleges dolog.
Nagyon sokat hozzáértél.
Igen, mert ezt úgy szeretem.
Igen, ez látszik.
Jó emlékek kötnek hozzá, és ha minden igaz, akkor nem sokára megint megyünk majd.
És akkor mindig kapsz újabbat?
Kapunk újabbat, és akkor a régi leesik, de ha ügyesek vagyunk és eleget járunk ki, akkor mindig van egy köteg a kezünkön.
És a másiknak van egy köze a keleti kultúrához, vagy nem?
Hát a másik dolog az...
Az kék gyöngyökből áll.
Kék gyöngyökből, de ez egyszerűen úgy történt, hogy Tihanyban sétálgattam.
Á, ez nem jó most.
Milyen jó lett volna, hogyha tudok hozni egy olyan sztorit, hogy akkor a Himalája, és az Everest, és akkor megjelent valami nagy bölcs, és akkor
kijött, és odaadta,
és csak nekem, és senki
másnak. Tehát nem a Tihanyi piacot vártam
volna. És ehhez képest tök szimpatikus árustól vettem Tihanyban.
De egyébként ezt tudod miért jó? Mert hogy így a végére ennek a beszélgetésnek, ami szerintem elreppent elég hamar, megmutatja, hogy te azért egy tök normális fiú vagy, vagy férfi, nem, fiú.
Igyekszem.
Tehát amellett, hogy valami fantasztikus ismeret birtokában vagy, amit nem megtartasz magadnak, hanem továbbadod azoknak, akik erre vágynak, közben veszel Tihanyban egy tök menő karkötőt, aminek sem. Tehát, hogy de szerintem ennek van üzenetértéke, hogy nehogy megijedjen bárki attól, hogy itt most buddhistának kell lenni, meg el kell mennie a nagy... Tehát, hogy tök normális életet lehet élni, csak egy magasabb szinten, egy jobb életminőségben.
Azt, pontosan azt, és úgy fogja támogatni, amit és ahogy te szeretnél. Tehát itt nem kell ilyennek, vagy olyannak lenni, és ez egyébként nem is működik, mert tudod, amikor elmondják az embereknek, hogy nem tudom, felejtsék el a múltat, meg ne foglalkozzanak a jövővel, meg teljen meg a szívük szeretettel, meg ürítsék ki az elméjüket, akkor az hatványozottan elkezd működni, amikor a megfelelő technikát kapnak. Mm. És ezt annyiféle ember kapja, és egyre inkább az van, hogy és ami nekem egy óriási vágyam, és ezt a folyamatot nagyon élvezem nézni, hogy a társadalom minden szövetébe beáramlik ez az energia, és mindenki integrálja, és mindenki tudja használni, és egyáltalán nem számít, hogy te honnan jössz, a lényeg ez mindig az, hogy te hova tartasz. És onnantól kezdve, hogy az ember belelép ebbe a nagyon finom minőségbe, biztonságban érzi magát.
Hát ennél szebb záró szó nem is lehetett volna. Én azt kívánom neked, hogy minél több ember találjon rád, akiket megtaníthatsz erre a technikára, a hallgatóinknak pedig azt, hogy merjenek lépni feléd, vagy akár más TM tanárok felé, és ha elég sokan megtanuljuk ezt, akkor ez a világ egy jobb hely lesz, és ez nagyon fontos.
Már csak azért is, és ez csak egy tényleg egyetlen egy gondolat a végére, hogy amikor ezt a technikát sokan gyakorolják, akkor ennek mérhetően egy olyan hatása van, hogy az csökkenti a negatív tendenciákat. Mi ezért jöttünk össze Indiába 11 ezren, hogy ne csak a saját tudatminőségünkön dolgozunk, hanem a kollektív tudaton is. Voltak erre kísérletek, 22-23%-kal csökkent minden negatív tendencia, amikor ezt csoportok együtt gyakorolják. És ennek egy társadalmi felelősségvállás része is van, hiszen egészséges társadalomban egészséges egyének élnek, a kettő nem működik egymásnak. Mindenki abban szeretne élni, tegyünk érte együtt, tegyünk érte közösen.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ma este vendégségbe. Az elmúlt egy órában Englert Róbert volt a vendégem, aki a transzcendentális meditáció rejtelmeibe próbált minket alapszinten bevezetni. Ha érdeklődnek a TM iránt, akkor hát itt a lehetőség. Jövő héten szerdán este is lesz Hétköznapi Példaképek, nem Hétköznapi Történetei. Addig is tartsanak velem, addig pedig vigyázzanak magukra.